Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én azt gondolom, hogy várhatóan nem fognak a mostani árakhoz hozzányúlni a kormányzati döntéshozók, aminek két oka van. Az egyik oka az az, hogy érdemes lesz akkor ehhez hozzányúlni, amikor ennek valamifajta politikai oka van, például választások közelednek, hiszen ez egy kellemes választási ígéret, vagy egy kellemes választási döntés, hogy ugye csökkentjük a gázárakat. Most pedig ilyen döntő választás az a következő időszakban nem fog bekövetkezni, tehát nem, nincs értelme politikailag csökkenteni most az árakat. Másik oldalról...
Hadd itt közben, kevesebb, mint egy év múlva lesz az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás, és ahhoz, hogy addigra a szavazópolgárok számára érzékelhető legyen egy rezsi csökkentés, nyilván erről beszélünk ebben az esetben, tehát azt is mondod ezzel, hogy rezsi változtatás olyan módon nem valószínű, hogy növelnék a lakosság terheit, ha lesz, akkor politikai okokból épp egy csökkentés irányba mozdult el a rendszer, de akkor biztos, hogy hónapok előtte már ezt végre kell hajtani, hogy érezze a lakosság, mondjuk január 1-jében.
Ez valószínűleg így van. Én azt számoltam egyébként, hogy egy 60 euró per megawattórás európai gázár szükséges, vagy annál alacsonyabb ár szükséges ahhoz, hogy ezt a lépést meg lehessen tenni. Most ugye jelen pillanatban az egy havi ár az 25 euró per megawattóra, de mondjuk a decemberi árak is mondjuk 40-50 euró per megawattóra körül vannak. Tehát tulajdonképpen lenne tere ennek a lépésnek.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Plecser Tamás, az Erste olaj és gáz elemzője. Üdvözöllek a stúdióban.
Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
Kezdjük egy nagyon gyakorlatias témával, kérdéssel. Az utóbbi napokban elég sok helyen szembe jött velem az az információ, például a Facebookon keresztül is ismerősök által, hogy sokan panaszkodnak, hogy a júniusi elszámolású gázszámlájukban valami elképesztően brutális tarifa emelkedést tapasztaltak. Magyarul sokkal többet kellett fizetni a havi fogyasztásért, mint az azt megelőző hónapokban, miközben állítják, hogy a fogyasztásuk egyáltalán nem változott az azt megelőző időszakhoz képest. És az is kiderült, hogy nem arról van szó, hogy éves átalányban lettek volna, ami mondjuk most futott volna ki, és ez alapján a szolgáltató egy új tarifát számolt el feléjük, hanem havi elszámolású fogyasztóknál is előállt, vagy kénytelenek voltak szembesülni ezzel a problémával. Szóval mi lehet erre a magyarázat?
De pontosan nem tudom, hogy mi lehet, hiszen maguk a számlázás és az, hogy ez havonta hogy történik, ez számomra is néha nehézséget okoz ennek a megértése. Ami viszont egy fontos változás, és ami én azt gondolom, hogy közel lehet ennek ez a problémához, az az, hogy a tavalyi évben jelentősen megnőtt a gázhasználat rendszer használati díja, miközben a gázmolekuláért fizetett díj az pedig csökkent. Tehát ugye itt a végfelhasználó általában csak a végösszeget látja meg, ami mondjuk ilyen rezsicsökkentett gázár esetében 102 forint köbméterenként, illetve az úgynevezett lakossági piaci ár esetén 770 valamennyi, nem tudom pontosan az összeget. De a lényeg az, hogy ez megoszlik egy rendszerhasználati díjra, illetve molekula díjra. És ennek a kettőnek az arányában volt egy nagyon jelentős változás a tavalyi évben. Lényegesen magasabb lett a rendszerhasználati díj, szemben a molekula díjjal. Ugye amikor mi elektromos áramot vagy földgázt vásárolunk, nem csak a feszültséget, illetve az adott molekulát vásároljuk meg, hanem kifizetjük többek között annak az infrastruktúránk is a díját, ami biztosítja, hogy ez a feszültség, illetve ez a bizonyos molekula, ez oda jöjjön a mi házunkhoz. Tehát ennek is van egyfajta díja, és ez is benne van a számlámban magában.
Adja magát a kérdés, hogy miért volt szükség tavaly nyáron a rendszer használati díjtétel megemelésére a számlán belül, de mielőtt erre válaszolnánk, még inkább adja magát az a kérdés, hogy egy tavaly nyári tarifa összetétel módosítás az miért most júniusban jelentkezik ebben a formában, ha ez magyarázza, tehát miért most jelentkezik a számlákban?
Ezt még egyszer hangsúlyozom, azt nem tudom, hogy pontosan ezeket a díjakat milyen módon számlázza ki az adott szolgáltató, tehát lehet, hogy adott esetben egy rendszerhasználati díjat egy hónapban, vagy koncentráltabban próbál beszedni. Ami inkább én azt gondolom, hogy egy probléma, hogy maga az egész rendszer nem transzparens és nem követhető. Tehát itt az lenne a jó megoldás, hogyha lenne mondjuk egy olyan átadható transzparens rendszer, ami például évente egyszer módosítaná ezeket a díjakat, annak függvényében, hogy mi az az eszköz, aminek a megterülését és aminek a fizetését ugye a fogyasztónak biztosítani kell. Tehát maga az egész rendszer tulajdonképpen egy nem transzparens valami, hanem egyfajta ilyen adhok módon történő beavatkozás van folyamatosan Magyarországon a szabályozásba, ami ad egy borzasztó egy bizonytalanságot, egy átláthatatlanságot, egy tervezhetetlenséget a szolgáltatók számára. Én ezt látom alapvető problémának.
Akkor tekintsünk előre az előttünk álló hónapokra. A piaci ármozgások alapján kell-e, lehet-e számítanunk arra, hogy a kormány ismételten hozzányúl a rezsitámogatási rendszerhez. Ugye ez tavaly augusztusban megtörtént, és több lépcsőssé tették a rendszert, bevezették az átlagfogyasztás fölötti tarifát, ami jóval magasabb volt, mint a rezsitámogatott tétel. Tehát, hogy ehhez fogható, ehhez mérhető korrekcióra rászorulhat-e a rezsitámogatási rendszer alapvetően a világpiaci árak alakulási miatt, de hogyha esetleg látsz más szempontot, arra is kíváncsi volni.
Én azt gondolom, hogy várhatóan nem fognak a mostani árakhoz hozzányúlni a kormányzati döntéshozók, aminek két oka van. Az egyik oka az az, hogy érdemes lesz akkor ehhez hozzányúlni, amikor ennek valamifajta politikai oka van, például választások közelednek, hiszen ez egy kellemes választási ígéret, vagy egy kellemes választási döntés, hogy ugye csökkentjük a gázárakat. Most pedig ilyen döntő választás az következő időszakban nem fog bekövetkezni, tehát nem, nincs értelme politikailag csökkenteni most az árakat. Másik oldalról...
Hadd itt közben, kevesebb, mint egy év múlva lesz az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás, és ahhoz, hogy addigra a szavazópolgárok számára érzékelhető legyen egy rezsi csökkentés, nyilván erről beszélünk ebben az esetben, tehát azt is mondod ezzel, hogy rezsi változtatás olyan módon nem valószínű, hogy növelnék a lakosság terheit, ha lesz, akkor politikai okokból épp egy csökkentés irányba mozdult el a rendszer, de akkor biztos, hogy hónapok előtte már ezt végre kell hajtani, hogy érezze a lakosság, mondjuk január 1-ben.
Ez valószínűleg így van. Én azt számoltam egyébként, hogy egy 60 euró per megawattórás európai gázár szükséges, vagy annál alacsonyabb ár szükséges ahhoz, hogy ezt a lépést meg lehessen tenni. Most ugye jelen pillanatban az egy havi ár az 25 euró per megawattóra, de mondjuk a decemberi árak is mondjuk 40-50 euró per megawattóra körül vannak. Tehát tulajdonképpen lenne tere ennek a lépésnek. Van még egy oka, ami miatt szerintem ezt most még nem fogja megtenni a kormányzat, ez pedig az, hogy az elmúlt egy évben azért nagyon magas árakon vásároltunk mi földgázt. Ugye emlékszünk a tavaly augusztusi gázvásárlásra, ami hát több mint 200 euró per megawattórás extra mennyiséget vett a magyar kormány, azt hiszem 740 millió köbmétert. Ez is ugye benne van még nagy részt a rendszerbe. Ennek a költségét még valamilyen módon vissza kell hozni. Emiatt én azt gondolom, hogy mesterségesen érdemesebb az átlagárat magasabban tartani ahhoz, hogy ennek a fedezete képződjön. Így is, ha megnézzük az első negyedévet, több mint 600 milliárd forint ment ki rezsi támogatásra, tehát maga az alap is ugye még továbbra is veszteséget mutat. Én azt hiszem, hogy ennek a veszteségnek a fedezésére, vagy a fedezése miatt még magasan kell tartani a mostani gázárat.
Az a bizonyos tavaly augusztusi bevásárlás az egy rossz időzítés volt, vagy kényszerhelyzetben volt a kormány, mert egy ilyen döntés után egy rendes multicégnél általában fejek szoktak hullani.
Hát ez egy pánik döntés volt, én azt láttam. Tehát azon napon jelentették például ezt be, amikor a csúcsot döntött az európai TTF gázár. Ha jól emlékszem, akkor volt 340 euró per megawattóra. Igazából ugye a téli időszakban erre a földgázra nem is volt szükségünk, hiszen szerencsés volt a téli időszak időjárása.
Bár ezt akkor nem tudhattuk.
Hát ezt nyilván nem tudhattuk, illetve az ipari fogyasztás és a megtakarítás összességében azt hozta magával, hogy tulajdonképpen ezt a gázt azóta se használtuk fel.
Tehát akkor valószínűleg a kormányzati modellkészítői azzal számoltak, hogy még drágább lesz majd a gáz a szeptember-októberi hónapokban, ezért is csaphattak le augusztusban arra az ára, ami aztán végül mégiscsak a csúcsnak bizonyult.
Igen, tehát ők biztosítani akarták minden áron azt, hogy az ellátás biztonság az meglegyen. Nyilván nem tudhatták ezeket a körülményeket előre, és a piaci árakat sem láthatták előre, de az látszott, hogy abban a pillanatban ott egy pánik volt az európai gázpiacon, tehát ilyen értelemben az egy nagyon rossz időzítés volt, hiszen tulajdonképpen a pánikban a lehető legmagasabb áron vásároltunk földgázt.
Említetted, hogy enyhe volt a tél, és emiatt már január-februárban lehetett azt látni, hogy mérsékeltebb értelemszerűen az ország energiafelhasználása, amiből pedig az következik, hogy a költségvetésbe betervezett rezsitámogatás, ami több ezer milliárdos tétel, itt is talán kisebb kiadásra kell számolnunk, vagy számítanunk 2023-ban, mint ami a tervszámban szerepel. Mekkora lett ez a mozgástér a költségvetésben? Mert általában azt halljuk, hogy milyen rossz állapotban van a büdzsé. És ez tény is való, hogy így van. De ahogy én néztem a számokat, nem annyira a kiadásokkal van itt probléma időarányosan, hanem a bevételi oldalon van nagyobb probléma. De hogy ezek szerint vannak olyan kiadási tételek, területek a büdzsén belül, ahol talán el lehet érni megtakarításokat, adott esetben 100 milliárdos nagyságrendben, ami nagy segítség lenne ahhoz, hogy a hiánycélhoz minél közelebb zárja az évet a költségvetés.
Igen, itt valószínűleg az lehet, hogy a költségvetésnek a kiadás oldala, amit a rezsicsökkentés irányába tesz, ez valóban kisebb lehet, mint amit korábban tervezett. Nem tudom fejből a számokat, azt hiszem talán 1500 milliárd forint körüli kiadás lehet ebben az teljes évre vetítve, és ennél többel számoltott a kormány, ami megnehezíti különben magát az előrejelzést és magát az egész képnek a tisztánlátását, hogy valószínűsítem, hogy a kormányzat a megvásárolt, illetve a lakosság fele eladott földgáznak egy részét fedezte különböző árakon. Tehát lehet, hogy a mostani alacsony árak, azok nem feltétlenül jelennek meg azonnal a költségvetésben, mert adott esetben mondjuk januárban a kormány az egész évet lefedezte egy magasabb árszint mellett. Vannak bizonyos indikációk, hogy például a távfűtésre vásárolt földgázt legalább egy 50 euró per megawattórás szinten lefedezte a kormány, tehát befixáltatunk éppen egész évre ezt az árat. Tehát a mostani alacsonyabb ár az nem feltétlenül jelnik meg azonnal a kiadási oldalon.
Tehát az lehet, hogy 24-es évet fogja majd tehermentesíteni?
Igen, tehát ahogy megyünk előre az időben, és ha marad ez az alacsony ár, akkor előbb-utóbb ez meg fog jelenni, de rövid távon ezek a hatások azért komoly kirendülést vagy változást okozhatnak.
Ugye most olyan 25 eurós a piaci ár, a világpiac, a TTF-en világpiaci ár, és ahogy néztem a határidős jegyzéseket december-januárra, valóban olyan 50 euró környékén mozognak ezek a jegyzésárak. Ebben várható a változás a nyár végén, az ősz folyamán? Ha igen, akkor milyen irányú lehet ez az elmozdulás? És ez, hogy említetted, hogy valószínűleg a 60 eurót nem fogja elérni, tehát ami lehetővé tenni a rezsitámogatásban az, hogy egy enyhítő lépést tegyen meg a kormány, de mégis milyen világpiaci ármozgásokra számíthatunk, és mi fogja ezt generálni?
Én azt hiszem, hogy a következő hónapok jelentős változást nem fogják a mostani árakban hozni. Ahol változás lesz, vagy lehet, az mindenképpen majd az őszi hónapok. Ugye itt, ami a rövid távon mozgatja ezt a piacot, az az, hogy Európának van egy feltöltési kötelezettsége, ami a tárolókra vonatkozik. 90%-ig kell október elejéig feltöltenünk ezeket a tárolókat. Most egy kicsivel 80% fölött vagyunk, ami időarányosan egy nagyon jó eredmény, tehát a következő három hónapban kényelmesen ezt a 10%-ot fel lehet tölteni még, ami szükséges. A téli időszakban viszont jelentős változékonysága lehet a piacnak. Magyarán szólva, akár fölfelé, akár lefele nagyon gyors változások elképzelhetőek. Fölfelé irányba, ha az okozza ezt a változást, hogyha nagyon hideg jön, mondjuk jön egy hideg betörés, és ezzel együtt mondjuk beindul például az ázsiai gazdaság, kevesebb LNG fog rendelkezésünkre állni. Lefele pedig az a kockázat, hogyha a tavalyi télhez hasonlóan meleg tél lesz, az európai ipar nem indul be, és az ázsiaiak nem teremtenek versenyt. Tehát én azt hiszem, hogy egy nagyon változékony időszak lehet. Itt valószínűleg az árak mondjuk 30 és 100 euró között bárhol lehetnek a téli időszakban. Éppen amiatt, hogy egy nagyon érzékeny egyensúly van, az európai ellátás azért az orosz gáztól való leválás miatt még mindig nem teljesen stabil, ez pedig okozhat egy ilyen fajta változást.
Ugye ezek alapvetően keresleti tényezők, amiket említettél, plusz az időjárás, de mi a helyzet a kínálati oldallal? A mezők kihasználása, a feldolgozói rész kapacitásainak rendelkezésre állása, az olaj, a legnagyobb olajtermelő országok által megállapított, mozgatott, maga az árképzés hogyan tudja befolyásolni a következő időszakban a piacot?
Hát alapvetően az látszik a kínálati oldalról, hogy olyan jelentős változás nincsen olyan értelemben, hogy Európa vezetékes szállítói, mint például Norvégia, Algéria, illetve Oroszország is ugye viszonylag stabilan szállít. Egyébként Oroszországban láthatóan januártól, mintha megváltozott volna a politika, ugye egész januárig gyakorlatilag az orosz Gazprom jelentősen manipulálta ezt az európai piacot a mennyiségek változtatásával. Onnantól kezdve pedig, mintha az oroszok próbálnák a mennyiségeket maximálni. Nagyon jól látszik például abból, hogy ugye most már kezd feljönni az a vita, hogy Oroszország és Ukrajna között 2024 végén lejár a tranzit szerződés, és az oroszok mutatnak arra hajlandóságot, hogy ők ezt szeretnék tovább folytatni, tehát szeretnének eladni továbbra is Európának földgázt. Cseppfolyós földgáz oldaláról pedig érkeznek szerencsére a szállítmányok. Egyelőre Ázsia nem igazán mozdult rá jelentős mértékben erre a cseppfolyós földgáz mennyiségre. Amire vártunk, hogy például Kína a gazdasági fellendülésével párhuzamosan növeli az LNG fogyasztását, ez gyakorlatilag nem következett be. Ők inkább a saját szénirányba mentek el, és csak kismértékben növelték az LNG vásárlásaikat. Tehát ez azt jelenti, hogy Európa viszonylag bőséges kínálattal áll szemben cseppfolyós földgáz oldalról is. Volt például egy fontos dolog, hogy Amerikában egy nagyon fontos LNG terminál leállt, ennek az újraindítása is elindult a tavaszi időszakban, ez a Freeport nevű nagyon fontos kikötő, innen is most érkezik Európa felé cseppfolyós földgáz, illetve Oroszország is továbbra is szállít.
Tehát igazából akkor kínálati korlát nem látszik, ami Európa ellátását illeti, akkor még inkább érdekes és éles az a kérdés, hogy miközben Európa 95%-a vagy 99%-a képes volt többé-kevésbé leválni az orosz energiahordozókról, hogy lehet az, hogy Magyarország a mai napig ebben a helyzetben van beleszorulva, hiszen most állapítottuk meg, hogy alternatíva azért lenne.
Hát Magyarország számára ez egy picit nehezebb feladat, valóban ez a leválás, mint azon országok számára, akiknél van ugye tengeri kikötő és tengeri elérés. Tehát ez az éremnek az egyik oldala. Az érem másik oldala az, hogy nekünk van egy hosszú távú orosz gázszállítási szerződésünk, és ez az egyetlen olyan hosszú távú gázszállítási szerződés, amit Oroszország nem rúgott fel. Mindenki másnak ezt a szerződést az oroszok megszegték olyan módon, hogy nem az előírt volumeneknek megfelelő mennyiséget szállítottak az adott időpontban. Magyarország az egyetlen olyan ország, akinek a hosszú távú szerződését az orosz Gazprom minden időben kielégítette. Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma, hogy most egy ilyen szerződést, aminek láthatóan a politikai és technikai kockázata nagyon megnőtt, ezt mi felrúgjuk-e vagy sem? Hiszen az oroszok nekünk ugye szállítanak továbbra is, és hogy ennek a szerződésnek a függvényében mennyire indítsuk el gyorsan ezt a leválást, miközben egyébként az ország energetikai rendszere pénzügyi hiányokkal küzd. Tehát ehhez a leváláshoz azért nagyon sok anyagi eszközre is van szükség, amellett nagyon jó politikai kapcsolatokra is lenne igény, hiszen például mondjuk Horvátország egy nagyon fontos szereplő ebben, nagyon fontos, hogy a horvát-magyar viszony jó legyen ahhoz, hogy a Krüki LNG terminál bővítésében Magyarország részt vegyen.
Alapvetően ezek szerint akkor ez egy politikai kérdés, hogy megtörténik a leválás az orosz piacról, és megpróbáljuk átpozícionálni a energiabeszerzéseinket más irányokba. Itt azért lehetne említeni a nem tengerparttal rendelkező országok közül, ugye Csehország, Ausztria, Szlovákia, ahol többé-kevésbé azért elindultak ebbe az irányba, és hát őket is nyilvánvalóan meglepetésként érhette az orosz-ukrán háború és az ebből fakadó energiaellátási nehézség. Szóval én egyelőre nem látom a törekvést a magyar kormány részéről. Apróbb jelek talán vannak, hogy próbálják diverzifikálni az elérést, de alapvetően orosz molekulákkal számol a jövőben is a magyar kormány, de figyelembe véve, amit mondtál, a technológiaváltás, nem is pontosan technológiaváltás, hanem a diverzifikáció infrastruktúrális részére, az egy gazdasági kérdés. De hogy megtörténik-e ez a elnézést, megtörténik-e ez a leválás, az alapvetően egy politikai kérdés, ha jól értem.
Igen, ez egy nagyon mélyen politikai kérdés, és maga az energetika is mindig egyébként legalább annyira közgazdasági kérdés, mint amennyire politikai kérdés is, és ez valóban ebben a téren, azt gondolom, a politikának nagyon fontos szerepe van. Én látok azért arra jeleket, hogy Magyarország szeretne más forrásokból földgáz kapni, részben azért, mert hogy Magyarországon a földgázigény nőni fog. Ugye itt 2027-28-ra Magyarország 3 új gázalapú erőművet akar üzembe állítani, amely, ha teljes mértékben felfut, akár önmagában 3 milliárd köbméterrel növeli a mostani 9-9,5 milliárd köbméteres magyar gázfogyasztást. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az orosz szerződésből teljesen meg is kapjuk a várakozásoknak megfelelően jövőben is a földgázt, addicionális földgázra szükségünk lesz más forrásokból. Ehhez pedig kellenének új útvonalak, kellenének beruházások, és kellenének nagyon jó politikai kapcsolatok.
A fogyasztás visszaesése, ugye 18%-ról beszélünk, ez egy egyszeri tétel volt, ez erre nem lehet hosszabb távon támaszkodni, feltételezem.
Hát ha beruháznánk, akkor lehetne. Tehát, hogy ha elkezdenénk egy komoly szigetelési programot, egy komoly ipari oldalról, egy komoly megtakarítást, azért ez jelentős tétel tudna lenni még. Valószínűleg, hogy a mostani ársok, amit ugye a rezsicsökkentésből való visszalépés okozott, az egy egyszeri hatás, de egyébként, ha elindulunk ezen az úton, azért az önmagában is akár egy 2-3 milliárd köbméterrel csökkentheti hosszabb távon a fogyasztást, akár ezt a bizonyos gáz erőművek okozta fogyasztás növekedés szinte teljesen ellen is tudná súlyozni.
Tavaly évben egy rövid időszakra az is befolyásolta az energiaellátás kapacitásait, hogy több finomító is rövidebb, hosszabb időre leállt felújítások miatt, a Százhalombattai is, és az ÖMV-nek a Svehati finomítója is. Hasonlókra lehet-e számítani 23-24-ben, ami ilyen rövidebb időszakra befolyásolhatja például az energiahordozók elérését?
A kőolaj esetében valószínűleg ez nem fog bekövetkezni. Általában a kőolajfinomítók ilyen 5 éves ciklusokban gondolkodnak, tehát 5 évente van szüksége egy nagyobb, jelentősebb leállásra. Itt a tavalyi év az azért volt nagyon kritikus, mert a 20-21-es időszakban a COVID miatt ezeket a nagy leállásokat általában a cégek valamilyen szinten elhalasztották. Tehát 22-23-ban már nagy mértékben feszült volt a helyzet, hogy ezeket most már tényleg meg kell tenni. Ha egy cég ezeket nem teszi meg, akkor az ellátás biztonsága, az üzemnek a biztonsága az nagy mértékben romlik. Tehát hogy nő a meghibásodási esély, nő annak az esélye, hogy egy jelentősebb rendkívüli leállása lesz egy üzemnek. Most ugye ezek a környébeli nagyfinomítók ezeket a beruházásokat megtették, akár a MOL Százhalombattai, akár a pozsonyi finomítója, akár Svehátról beszélünk. Tehát én azt látom, hogy a következő években ezeknek a cégeknél nagy leállásokra valószínűleg nem fog sor kerülni.
Kicsit beszéljünk Oroszországról olyan értelemben, hogy úgy az Unió, mint a G7-ek részéről különböző szankciók érték. Érdekes módon, nem annyira érdekes módon, logikus módon az energiaszállítást ezek korlátozottan érintették, de mégis mit lehet elmondani ezeknek a szankcióknak a hatásosságáról? Ezek elérték-e a céljukat? Csökkentették-e Oroszország bevételeit az energiahordozókból? És ha már a pozsonyi finomító ugye szóba esett, az egyik szankció az pont arra vonatkozott, hogy csak korlátosan lehet orosz kőolajat felhasználni feldolgozásra, hogy ez a szankció, ez hogy látod, hogyan érinti a pozsonyi finomító és rajta keresztül a MOL teljesítményét?
Én azt látom, hogy a szankcióknak van hatása Oroszországra. Talán nem annyi, amire mondjuk a publikum számított, viszont bizonyos értelemben a célt azt sikerült elérni, Úgyis itt a cél nem is az volt, hogy a volumeneket csökkentsük, tehát nem az volt a cél, hogy Oroszország teljesen kiszoruljon mondjuk az olajpiacról. Ezt nem is nagyon lehetne. Ugye Oroszország a napi 7,5 millió hordós kőolaj és kőolaj termék exportjával a világ egyik legnagyobb szereplője. A cél inkább az volt, hogy az árbevétel csökkenjen olyan módon, hogy egy árplafont tett a nyugat az orosz kőolaj és kőolaj termékekre, és ez az árplafon azért arra kényszerítette Oroszországot, hogy legalább egy 20-25%-kal olcsóban adja el kőolaját és kőolaj termékét, mint ami mondjuk árplafon nélkül lett volna. Ezen kívül nagyon érdekes volt megnézni a júniusi export számokat. Itt már láthatóan a volumenek is elkezdtek csökkenni. Én azt gondolom, hogy ez részben azért van, mert az utóbbi néhány hónapban Oroszország mesterségesen is egy kicsit megnyomta a kőolaj termelést és kőolaj finomítást, ez pedig egy idő után visszafele hat. Tehát itt, ha mesterségesen mondjuk megtolnak egy mezőnek a kitermelését, az egy idő után visszafele hat olyan értelme, hogy akkor a mezőből kevesebb olaj jön majd ki egy ponton túl. Tehát
Túltermelik a mezőt?
Igen. Tehát van egy ilyen rövid távú túltermelés Oroszországban, ami nyilván bizonyos idő után fél év, egy év, másfél év azért hat a teljes termelésre. Van egy optimális termelés egyébként, amikor egy mezőnek a kitermelését megtervezik, általában ezt követik, de nyilván ettől rövid távon el lehet térni, viszont ha ettől eltérünk, akkor lehet, hogy az össztermelés az lényegesen kevesebb lesz. Ugye most Oroszország olyan értelemben bajban van, hogy bevételre van szüksége, és ezt a bevételt próbálja ugye biztosítani. Ha jól emlékszem, a tavalyi évben 220 milliárd dollár költségvetési és folyófizetési mérleg többlete volt Oroszországnak, az idei évben ez valahol 0 és 50 milliárd dollár között lesz. Tehát a költséges háború, illetve a kisebb bevételek miatt azért Oroszország pénzügyi helyzete messze nem olyan erős, mint a tavalyi évben volt.
Mindezt figyelembe véve Oroszország kiszámítható partnere marad Magyarországnak?
Hát érdekük nekik rövid távon ugye szállítani, és azért a kőolajat és a földgázt vezetéken szállítani az a legstabilabb biznisz. Tehát én azt hiszem, hogy ha ők tudnának, akkor ők adnának többet Európa felé, annak ellenére, hogy hát ugye politikailag nem feltétlenül ez a kommunikáció, hiszen nekik ez a legstabilabb bevétel. Most mondjuk kőolajat elszállítani Indiába 40 napon keresztül átfejtve azt a kőolajat, mert ugye egy kisebb hajóra tudják csak felpakolni, és onnan pakolják át egy úgynevezett VLCC-re, tehát ilyen nagy szállítóhajóra. Ez egy kockázatilag, költségben és minden szempontból egy rosszabb üzlet, mint mondjuk vezetéken egy hét alatt elszállítani Szibériából Magyarországra kőolajat.
És a MOL-t hogyan érinti? Hozzuk kicsit közelebb hozzánk az egész problémahalmazt. Ugye a pozsonyi finomító már szóba került, amelyet kiemelten érint az egyik szankció. Ennek a hatásairól mit tudsz elmondani? És általában a MOL pozícióit hogyan alakította az elmúlt másfél év?
Igen, ugye a idén februári szankciók következtében vezetékes kőolajat lehet vásárolni Oroszországból, viszont az ebből készített terméket csak a nemzeti piacokon belül lehet eladni, ami egy elég furcsa EU-s szabályozás, ami ugye mindig a nemzeti piacok meglétének, vagy nem meglétéről szól. Mindenesetre ez a szabályozás most, ami azt jelenti, hogy a Százszombatai finomítónál nincsen gond, hiszen a Százszombatán finomított terméket bőven el lehet Magyarországra látni, még azon felül is általában importál Magyarországra a MOL terméket. A gond a MOL csoporton belül ugye a pozsonyi finomítónál volt, ahol a termékeknek a kétharmada exportra ment, elsősorban a környező országokba, főleg Csehországba, Ausztriába, Dél-Lengyelországba, illetve Ukrajnába. Itt kapott némi derogációt, némi kivételt ez a finomító idén decemberig, de idén decembertől kezdve jelentősebben csökkenteni kell az orosz kőolaj arányát, körülbelül a teljes kőolaj behozatal mondjuk 35-40%-áig. Jelenleg ez körülbelül a 65-70%. Tehát azt jelenti, hogy itt két lépésben csökkentenie kell a MOL-nak azt az orosz kőolajat, amit Pozsony feldolgoz. Első lépést már megtette a cég, és most december 5-ével lesz egy második lépés. ami azt jelenti, hogy növelni kell ugye a tengeri kőolaj arányát, tehát az Adria kőolaj vezetéken Horvátországon keresztül több kőolajat kell felpumpálni a pozsonyi finomítóba a MOL-nak, miközben az orosz kőolaj vásárlást pedig csökkenteni fogja a cég. A MOL gazdálkodására egyébként még egy nagyon fontos dolog van, az pedig az, hogy egy nagyon jelentős különadót fizet Magyarországon a cég a Magyarországra érkező orosz kőolaj feldolgozása után. Ugye itt az Urál és a Brent ár közti különbségnek a 95%-a az adó. Igaz, hogy ebből kap egy 7,5 dollár per hordós kedvezményt a cég, de hát így is azért tulajdonképpen az orosz kőolajnak a költségelőnyének a nagy részét azt tulajdonképpen a magyar állam teszi zsebre, nem a MOL csoport.
Azért is érdekes a MOL helyzete, mert az Orbán kormány törekvése, hogy úgynevezett nemzeti zászlós hajós cégeket építsen fel, amelyek nem csak itthon, de a tágabb értelembe vett térségben is meghatározóvá válnak a saját ágazatukban. Ilyen mondjuk az OTP a bankszektorban, és ilyen a MOL az energiaszektorban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mintha közben szűkülnének a MOL lehetőségei, ennek az egyik egyértelmű jele az általad is említett Adria vezeték, amelynek a horvátországi szakaszán egy elég komoly tranzit díj emelést hajtottak végre, amit a MOL-nak kell megfizetnie. Erre egyébként egy elég érdekes közleményben is reagált a MOL, tehát ritkán szokta egy cég ennyire nyíltan beismerni, hogy alárendelt szerepet játszik egy üzletben. Tehát, hogyha ezt így egészében nézzük, akkor hogy látod, hogy ez a nemzeti zászlós hajó szerep ezt be tudja tölteni a MOL az előttünk álló időszakban? Tud-e ebbe az irányba további lépéseket tenni? Vagy a politikai gazdasági viszonyok átrendeződése az per pillanat nem támogató a MOL számára?
Alapvetően valóban van egy ilyen törekvés a MOL-nál. Viszont az látszik, hogy a mostani környezet két okból sem támogató. Egyrészt a MOL nagyon jelentős mértékű adófizetővé vált, és a mostani jelentős költségvetési hiány mellett, ha jól emlékszem, közel az adóbevételek 10%-a a MOL-tól jön. Ebben benne van egyébként az a jövedéki adó is, amit a cég szed össze, de ugye egy jó pár külön adót fizet a vállalat, akár a már említett Ural Brand differenciára fizetendő külön adót.
Ez az extra profit fölözése adó által?
Igen, hozzá kell tennem azt, hogy ami 2022-ben valóban rendkívül nagy extra profit volt ebben a szektorban, 2023 már egy, inkább azt mondom, hogy normál, vagy egy normál körülményekhez közelítő körülményrendszer van, tehát magyarán szólva ma már nincs akkora extra profit ebbe a cégbe, mint a tavalyi év során volt. Tehát maga ez az Ural brand közti különbség is tavaly volt, amikor 40 dollár volt, most már csak 15 dollár. A finomítói mars környezet, ami tavaly például a dízel esetében volt pillanat, amikor 80 dollárral volt drágább a dízel üzemanyagára, mint a mondjuk az alapanyag kőolajára. Most ez a különbség 20-25 dollár csak. Tehát ma már nem az a extrán profitábilis környezet van, mint tavaly, és hát ugye erre jönnek ezek a külön adók, amit ugye a cégtől próbál beszedni az állam. Másrészt ugye a politikai támogatás, a politikai helyzet sem annyira túl jó. Tehát azzal a magyar külpolitikával, amit most követünk, az láthatóan a legtöbb szomszédos ország esetében egy ellenszenvet, vagy egy ellenlépést tesz ki. És ez pont a MOL esetében is nagyon jól lehetett látni, hogy ugye két oldalról kapja a MOL csoport a nyersolajat, egyrészt az orosz tranzit Ukrajnán keresztül érkezik, másrészt a tengeri kőolajok pedig a horvát Omisaj kikötőn és a Horvátországon végigfutó Adria kőolaj vezetéken keresztül érkezik Magyarországra. Mind a két fél jel nagyon jelentős mértékben megemelte a díjakat. Ugye az ukrán részről ez transzparens volt, ott tudjuk, hogy 9 euró per tonnáról 21 euró per tonnára nőtt egy év alatt ez a tranzit díj. Horvátország esetében nem lehet ezt pontosan tudni, de a MOL szerint ez a díj, ez mondjuk körülbelül a 7-szerese annak a díjnak, amit egyébként Európában kilométerenként fizetnek a cégek. Tehát gyanítható, hogy a MOL nagyon komoly tranzit díjat fizet Horvátország felé. Úgy is lehet egy kicsit talán viccesen mondani, hogy a cégbe keletkezett extra profitot azt a magyar állam, a horvát állam és az ukrán állam próbálja elvenni, és hát így a cégnek ugye a regionális multiváláshoz szükséges forrásoknak egy jó része hiányzik.
Egy pillanatra még térjünk vissza a Magyarország energiafogyasztására. Azt szerintem egy fontos kérdés, és a beszélgetésünk egy korábbi szakaszában kellett volna föltennem. Egyébként részben ki is tértél rá, amikor említetted, hogy a gázerőművek megépítésével még több energiát fog felhasználni a magyar gazdaság, de összességében hogyan látod Magyarország energiaigényét az előttünk álló években?
Hát ugye alapvetően a magyar ipar fejlesztése, amely irányba megyünk, az egy nagyon erőteljes energiaintenzív irány. Nagyon érdekes, ezt megnéztem direkt, hogy Magyarország tulajdonképpen 90-től kezdve 2010-ig alapvetően az ipar energiaintenzitása csökkent, és maga az energiafogyasztásunk is csökkent azáltal, hogy a nagyon nagy fogyasztóiparágok ugye meghaltak. 2010-től azonban ez a kapcsolat megváltozott, és az ipari termelés növekedésével az energiafogyasztásunk is masszívan nőtt. Ugye a 2010-es évtized alapvetően az alacsony energiaárakról szólt, tehát tulajdonképpen nem volt ezzel probléma, hiszen rendelkezésre állt és olcsón nagy volumenű energia. Most viszont az utóbbi egy-két év az alapvetően ebben a képben egy mély változást hozott, és én azt gondolom, hogy a következő évtized egy sokkal nagyobb, sokkal magasabb energiaárakról fog szólni. Miközben a magyar kormányzat egyre inkább olyan irányba próbál nyitni, vagy olyan cégeket próbál bevonzani, akik ezt az energiaintenzitást növelik. Tehát ugye számtalan akkumulátorgyár jön hozzánk, ezek rendkívül nagy energiafogyasztók. Ha megnézzük akár mondjuk az Energiaügyi Minisztériumnak az előrejelzéseit is, ugye 44 terawattórás 2021-es elektromos áramfogyasztás, a becslések szerint 60 terawattórára nő 2030-ra. Ugye ez már csak 6 év, miközben a fogyasztás több mint 30%-kal fog nőni. De ezek a cégek egyébként gázfogyasztásban is növekedést fognak hozni, hiszen mondjuk az elektromos áram mellett az akkumulátorgyárak gázt is fogyasztanak majd. Tehát látszik az, hogy egy nagyon erőteljes kihívás van Magyarország irányába, hogy tudja biztosítani ezt az energiát, miközben elektromos áramban már most is 30%-os importra szorulunk.
Tehát drágább és több energiára lesz szüksége az országnak?
Igen, és praktikus lenne belülről növelni a termelést, tehát nyilván importálni lehet valamennyit, de az importnak vannak bizonyos korlátai, egyrészt a fizikai távolság, például az elektromos áramnál nagyon fontos, hiszen ha minél nagyobb távolságból hozzuk, annál több hálózati veszteség van, annál nagyobb a kockázat is, mondjuk lefagy a vezeték, vagy télen ilyen nagy belegben, ami most is van, itt is ugye a hatékonysága ezeknek a vezetékeknek romlik. Tehát nagyon fontos lenne belülről megtermelni ezt az energiát, illetve ezzel párhuzamosan az energiai rendszereket fejlesztenünk kellene, tehát kellene elsősorban az elektromos áramrendszert fejleszteni, de emellett például a gázrendszert is, hogy ezt a többlet áramot és ezt a többlet gázt, ezt oda tudjuk ezeknek a fogyasztóknak juttatni.
Akkor ezt a drágábban beszerzett energiából előállított áramot úgy kéne eladni az ide betelepülő új multiknak, hogy ez egy rentábilis üzlet legyen.
Igen, hát ugye itt vannak kérdőjelek, amiket mi mindig megkérdőjelezünk ennek a racionalitásába, hogy hát Európában ugye a világon a legdrágább áram. Azon belül Magyarországon is a nagyker áram általában valamelyest magasabb, mint Nyugat-Európában, hogy ennek ellenére miért ide jönnek ezek az akkumulátorgyártó cégek. Tehát ezek olyan kérdések, amiket én nem teljesen értek. Illetve, hogy tudunk ezeknek a cégeknek tényleg megfelelő áramot, gázt, illetve majd nyilván vizet is biztosítani, főleg ekkora volumenben, hogy ezek a cégek ide jönnek. Tehát számomra ez egy nagy talány, és egy nagyon komoly kihívása lesz az országnak a következő években, hogy ezeket tudjuk mind biztosítani.
A belföldi termelés az valóban felfuttatható 2 milliárd köbméterre, hogy azt az Energiaügyi Minisztérium eltervezte?
Hát annak talán van realitása, bár nem tudom pontosan, hogy ez az egy projekt, amire ugye nagyon erőteljesen az MVM hagyatkozik, hogy ez valóban képes-e ilyenre, ők azt állítják, hogy igen, de hát ez önmagában kevés, ugye ez most 1,5 milliárd köbméteres hazai termés a 2-re megy föl, ez mindig csak 1,5 milliárd köbméter gáz, amiről beszélünk. Ha már az eltervezett 3 jelentős gázalapú áramtermelő telep elkészül, ugye 2027-28-ra, és ha ezeket teljes mértékben futtatják, az önmagában 3 milliárd köbméter többletigényt jelent. Tehát itt azért egy nagyobb volumenű gázt kell beszereznünk külső forrásból, mint amit az ország meg tud termelni többletként.
Beszéljünk még kicsit a végfogyasztói árakról, hiszen alapvetően ez érdekel úgyis mindenkit. Például az üzemanyagoknál, benzin, gázolajnál. Most az átlagáron 550 és 600 forint között mozog, inkább a 600-hoz közelebbi tartományban. Hogyan látod az őszi-téli hónapokat ebben? Milyen elmozdulás lehet tekintettel egyrészt a világpiaci árak, illetve a kínálat alakulására, másrészt pedig az árfolyam mozgása, hiszen ez is nagyban befolyásolja a alapvetően dollár elszámolású piacon, hogy mennyiért jut el végül az autósokhoz az üzemanyag.
Hát a kőolajpiacát nézzük, én azt látom, hogy azért itt egy szűkülő piac lesz a második fél év során, ami azt jelenti, hogy az árak inkább emelkedni fognak, mint csökkenni. Itt Szaúd-Arábia és Oroszország is ugye csökkenti a termelését, ami alapvetően emeli ezeket az árakat, miközben azért a kínai nyitás következtében a kereslet globálisan nő. Tehát azt hiszem, hogy a mostani kőolajárhoz képest az év második felében inkább magasabb kőolajárak lesznek, tehát erről az oldalról emelkedés várható. Dollár-forint árfolyamában én jelentős változást nem igazán érzek. Azt gondolom, hogy a forint nem fog tovább tudni erősödni, körülbelül már így is ez az a szint, ami szerintem még elfogadható a gazdaságnak. Tehát én ezen az oldalon nem látok változást. Ha nézzük a harmadik tényezőt, hogy hogyan alakul a termék és a nyersolaj közti árkülönbség, ott talán még akár enyhébb csökkenés is lehet. Kínában például fut fel a finomítói termelés, abbanak egy része eljut Európába, az lejjebb viheti itt a marzsokat, de itt nagy változás nem lesz. Még egy fontos tényező van viszont, ami meg jövő év elejétől egy jelentős áremelkedést hozhat, az pedig az, hogy a kormányzat megemelte a jövedéki adót, és ez ugye az áfa emeléssel együtt egy olyan 30-35 forintos emelkedést hozhat a két üzemanyag féle árában január 1-től. Tehát az én becslésem az inkább az, hogy ez a jövő év során ez a mostani üzemanyag ár, ez 6-ossal fog alapvetően kezdődni.
Mondhatjuk azt, hogy az ősz folyamán akkor közelebb leszünk a 650 forinthoz, mint a 600-hoz, jövő év elején meg közelebb leszünk a 700-hoz, mint a 650-hez?
Nagyon nehéz rövid távon becsülni, úgyhogy én nem tudom, ilyet nem merek állítani, de én azt gondolom, hogy a tényezők összességében inkább az emelkedés irányába mutatnak. A földgázról beszélünk, hogy ott már volt arról szó, hogy ez egy politikai kérdés. Én azt gondolom, hogy egy fél év múlva, vagy egy év múlva lesz arra lehetőség, ha itt maradnak a földgázárak, hogy annak az árát, pontosabban annak ugye a piaci árát csökkentse a kormányzat, valószínűleg a rezsicsökkentett ára, hogy azon nem fognak változtatni. Ott van esetleg arra lehetőség, az hozhat egy kicsit kedvezőbb képet, de itt is nagyon, nagyon változékony lesz a tél, amiről már ugye korábban beszéltünk, és ez hozhat azért meglepetéseket sajnos negatív irányba is.
Lecsér Tamás, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.